Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Szeretett testvéreim, lelkiépülésül hallgassuk meg Istenünk igéjét, ahogyan szól hozzánk a János evangéliumából, János evangéliumának 20. részéből, a 24-től a 29. versig tartó szakaszból eképpen. Tamás pedig egy a 12 közül, akit ikernek hívtak, nem volt velük, amikor megjelent Jézus. A többi tanítvány így szólt hozzá: láttuk az Urat. Ő azonban ezt mondta nekik: ha nem látom a kezén a szegek helyét, és nem érintem meg ujjammal a szegek helyét, és nem teszem kezemet oldalára, nem hiszem. 8 nap múlva ismét benn voltak a tanítványai, és Tamás is velük. Bár az ajtók zárva voltak, bement Jézus, megállt középen, és ezt mondta: békesség nektek. Azután így szólt Tamáshoz: nyújtsd ide az ujjaidat, és nézd meg a kezeimet, nyújtsd ide a te kezedet, és tedd az oldalamra, és ne légy hitetlen, hanem hívő. Tamás pedig így felelt: én Uram, és én Istenem. Jézus így szólt hozzá: mivel látsz engem, hiszel. Boldogok, akik nem látnak, és hisznek. Jöjjetek testvéreim, álljunk meg Isten előtt imádsággal. Szent és hatalmas Istenünk, az első szavunk a bűnbánat szava, hiszen eléd jövünk a szent elé, a tiszta, az igazságos, a hatalmas elé. Mi, akik az elmúlt időkben is csak halmoztuk a bűneinket, látod az életünket, látod a cselekedeteinket, a gondolatainkat, a szavainkat, ismered, látod, hogy mi mindent nem tettünk meg, ami ránk volt bízva. Bocsánatodat kérjük. Azért is bocsánatodat kérjük, ha ritkán keresünk téged, ha ritkán szólítunk meg, és még ritkábban egészen őszintén, tiszta szívből időt adva neked. Látod a mi bűnös szívünket, kérünk, hogy oldozz fel bennünket a kegyelemnek szavával, hiszen azt ígéred, hogy mindaz, aki megbánja a bűneit, megtisztítod, mert te bővölködsz a megbocsátásban. Ezzel a reménnyel merünk megállni előtted, és így hozzuk eléd csekéke áldozatunkat, azt az időt, amit most rád szánunk, amit a te szentjeidre, a közösségre szánunk. Köszönjük, Urunk, hogy elvégezted bennünk lelkeddel, hogy ma eljöjjünk, hogy megsegítettél minket, hogy felébredhettünk, hogy adtál nekünk mindehhez erőt. Eléd visszük azt a szeretett családot itt a gyülekezetben, akik most gyászolnak, és azokat is, akik ezen a héten temették szerettüket. Urunk, könyörülj rajtuk, könyörülj gyászoló testvéreinken, ott is, ahol feleséget, édesanyját veszítettek el. Segítsd meg őket gyászukban, hadd lehessen ez az Isten tisztelet és a gyógyulásnak a reménye, az erőnek ideje, amikor megtapasztaljuk, hogy veled olyat is kibírunk, amit nem gondoltunk volna. Így kérünk, hogy könyörülj ne csak rajtuk, hanem minnyájunkon, hiszen annyi terhet hordozunk a hétköznapjainkban. Kérünk, hogy tölts fel bennünket erővel, reménységgel, megbocsátással, a te mindent átfogó szent békességeddel. Így imádkozzuk előtted, Urunk, ez énekünket is. Légy pajzsom és reményem, ha kétség látogat, véssem szívembe mélyen kereszthalálodat. Nézlek rád szüntelen, s ha majd szívem megáll, öleljen át a lelkem így halni, jó halál. Ölelj át bennünket most is, Urunk, életünkben, és majd elmenetelünkben is, könyörülj rajtunk. Áld meg a te ige hirdetődet, köszönjük, hogy vele már beszéltél, beszélj általa most velünk is. Amen.
Szeretett gyülekezet, azt az igét, amelynek alapján Isten szent lelkének segítségül hívásával az örömüzenetet kívánom hirdetni közöttetek, Az előbb felolvasott részből olvasom János evangéliumának 20. fejezetéből, a 27. versből. Azután így szólt Tamáshoz, nyújtsd ide az ujjadat, és nézd meg a kezeimet. Nyújtsd ide a kezedet, és tedd az oldalamra, és ne légy hitetlen, hanem hívő. Amen. Foglaljunk helyet. Nemrégen a Betesda kórház ügyeletén voltam szentadúja jelenetnek, amint egy körülbelül 8-9 éves kislány fogta fájdalmasan a karját a váróban az édesanyja mellett, és éppen ő következett volna, mehetett volna be az orvoshoz, de nem volt hajlandó. Üvöltött, hogy ő nem megy be. Ezért az orvos jött ki. Próbálták jobb belátásra bírni, de nem volt hajlandó megmutatni a karját. Senkinek, az anyukájának sem. Csak üvöltött, sírt, őt hagyják békén. Nem tudom, hogy azután mi lett vele, hogy végül sikerült-e megvizsgálni, vagy sem. Erről nem szól a fáma, valahova elvitték egy másik vizsgálóba. De talán megmosolyogjuk ezt a gyerekes hozzáállást ehhez a dologhoz, ezt a gyerekes viselkedést, hogy hát miért nem engedi megvizsgálni magát, hiszen akkor sosem fog meggyógyulni, akkor sosem lesz jobb. De hogyha belegondolunk, mi sem mutatjuk meg olyan szívesen a sebeinket, még a testi sebeket sem. Nem mindenkinek mutatnánk meg mondjuk egy nyílt lábszártörést, még talán az orvosnak sem szívesen, még ha ért is hozzám, mert mi lesz, ha hozzányúl és fájni fog. Még egy gyógyult műtéti sebbel is így vagyunk, hogy azért csak óvatosan, ha lehet. Én legalábbis kötözésekre, ilyenekre mindig remegőt érdekkel léptem be az orvosi szobába. Tudom, hogy ért hozzá, de mégis, mi van, ha fájni fog, pedig ért hozzá. Olyannak pedig végképp nem mutatjuk meg, aki nem szakértő ebben. Tehát egyrészt félünk a fájdalomtól, de és ez emellett ott van a hiúságunk is. A sebeink valahol elcsúfítanak bennünket. Szégyeljük őket. Főleg mi nők. Talán a vagányabb fiúknak kisebb korban trófea egy jó kis felsérülése, hintáról egy jó kis baleset, de azért, ha bevalljuk őszintén, nem szeretjük ezeket a sebeket a testünkön látni. Csúnyák. Szégyeljük őket. Minket is megrettentenek. A lelki sebeinket, az igazán fájó sebeket pedig főleg nem mutatjuk meg akárkinek. Nem mondjuk el. Leginkább senkinek nehogy durván, illetéktelenül nyúljanak a fájó sebekhez, fájó emlékekhez, titkainkhoz. Nem ezzel kezdjük a bemutatkozásunkat sem, sehol, hogy XY vagyok, aki elvált, akit megcsaltak, akit bántalmaztak, akit átvertek, akit kigúnyoltak. Ebben a történetben, amit itt felolvastunk, ebben a nagyon jól ismert történetben, Jézus mégis éppen a legfájóbb sebeit mutatja meg. Sőt, nem csak messziről megmutatja, hanem arra hívja Tamást, és hadd értsem most ide magunkat is, hiszen lépjünk bele így a történetbe, hiszen azért iratott a Biblia, hogy nekünk iratott, mi is olvassuk, mi is lépjünk így bele, mi is részei vagyunk, hogy nyúljon bele Tamás, fogja meg, érintse meg ezeket a sebeket, érintsük meg Jézus sebeit. Miért teszi mindezt? És hogyan képes erre? Először is azért, mert a sebek azonosítanak bennünket. Valahol ismertető jegyeink. Ahogy testi sebeink egy műtétű hegegy vagy egy háborúban szerzett komoly seb, de akár csak egy kisebb seb is azonosításra szolgál még a rendőrségen is, hogyha valakit esetleg keresnek, úgy lelki sebeink is személyazonosságaink részei. Ez talán elsőre rossz hír. Tamásról azt olvassuk, hogy lemaradt a feltámadt Jézussal való találkozásról, csak a többiektől értesül arról, hogy látták az Urat, hogy Jézus feltámadt. Neki utolsó emlékei Jézusról a sebei, hiszen ezt idézi fel. Ha nem látom a szögek helyét, nem hiszem. Neki ez Jézus. És hagyd mondjam így, hogy ez már egy fél hit, ha eddig eljutottunk. Ha megmaradtak bennünk Jézus sebei, az már egy fél hit. Ha megragadták már ennyire a figyelmünket, Jézus értünk vállalt szenvedései, az jó jel, akkor nem ment el teljesen a fejünk felett az evangélium. Akkor megérintett. Tamás még itt tart. A feltámadást még nem hiszi, de Jézus halála meg kellett, hogy rázza. Csak az beszél így a másik sebéről, akit az megérintett. Neki ez Jézus, a megfeszített. De nézzük meg, hogy Jézus hogy tekint önmagára.
Már az óriási üzenet, és ezt én is kaptam valakitől ezt az üzenetet, hogy Jézus a feltámadott testében a sebeivel jelenik meg. A feltámadott testében jelenik meg a sebeivel. Mit jelent ez? Azt, hogy nem veti le a sebeit, mint valami borzalmas, szégyelni és felejteni való fájó emlékeket, hanem viseli őket tovább magán, továbbra is. Nem fér, hogy elcsúfítják most már egyébként egyértelműen tündöklő istenségét, hanem hordja őket. Nem vetette le őket, hagyd mondjam így, nem vetette le őket magáról rögtön, ahogy hazaért a mennybe, hogy na, mint valami koszos ruhát, végre ledobhatom magamról ezeket a fájó emlékeket, ezeket a sebeket, hogy végre végigcsináltam, túl vagyok rajta, hol a királyi ruhám, most már igazán megérdemlem a kényeztetést és a pompát, hanem a sebeit elfogadta és feltámadott, győzelmes testén is viseli, hordja őket. Azért, mert hozzátartoznak. Sebeink valahol, ha tetszik, hanem rajzolják az életünk vonalát, de még inkább a személyiségünket. A ráncainkról is egyébként úgy beszélünk, mint amelyek az életünk lenyomatai arcunkon. Térképek. Ha testünkön is nyoma van a történetünknek, mennyivel inkább nyoma van a lelkünkön, a szívünkben, abban, akikké váltunk, testileg, lelkileg, azok, akik mi vagyunk. Talán kemény ezzel szembesülni, nem szeretjük hallani, de azok is vagyunk, amilyen sebeket hordozunk, azok is. Azért lettél ilyen. Azért lettem ilyen. Mert ez is ez történt. Mert ezt tették veled. Mert így alakult az életed. Azért merem ezt ilyen bátran mondani, mert Jézus a feltámadt testében a sebeivel jelent meg. Hadd hangsúlyozom ezt még egyszer. Egész nyugodtan visszajöhetett volna angyalsereggel, koronával, győzelmi palástban, jól orra alá dörgölve a hitetlenkedő rómaiaknak és zsidóknak, neztek, itt vagyok én, az Isten fia, végül is ilyennek képzeltetek, nem? Nem egy szenvedő véres ács fiának ott a kereszten. Végül is ez elég meggyőző lehetett volna. A második eljövetel egyébként valószínűleg ilyesmi lesz, már olyan értelemben, hogy egyértelmű lesz mindenki számára, hogy Jézus az Isten fia. De feltámadásakor sebeivel jelent meg Tamásnak, hogy felismerje, ő a megfeszített. A sebeink alapján mi is talán kaptunk, vagy adtunk magunknak hasonló bélyegeket. Az örök vesztes, a rút kiskacsa, az örök kihasznált. Jézus nem a dicsőséges címeit tűzi magára, amikor visszajön. Még győzelmében sem. Nem a győzedelmi címeit tűzi a mellére, mint például, hogy király, pedig ez is igaz, hiszen király, menj és föld ura. Nem azt írja magára, hogy én vagyok az Isten fia, nem koronát rak magára. Mikor megjelenik, hanem sebeit, amelyek a fájdalmáról beszélnek. Ő az, akit nem ismert fel a saját népe, saját teremtményei. Ő a megfeszített Isten. Mert erről lehet őt igazán felismerni. A sebei hozzátartoznak, és büszkén viseli, de nem mint hősi érdemeket, hogy na, ezt is kibírtam, hanem mint szeretetének jeleit. Azért hordja magán feltámadt testében is, mert sebei hozzánk kötik őket örökre. Mint maradandó jegyek, a sebei emlékeztetők, így szeretem őket, ennyire szeretlek. Ahogy a karikagyűrű emlékeztet a házastársunkra, Jézus így véste bele szeretetének jeleit a tenyerébe. Hadd idézem Virágnak a prédikációjából, hogy ő is idézte Ézsaiás könyvéből, íme tenyerembe véstelek be. Nem szégyeli, hogy elcsúfítják a hegek, hiszen ránk emlékeztetik. Elcsúfítják, mert elcsúfítják. Hát ilyen egy tökéletes Isten. Ilyennek képzel az ember egy Istent. Összevertnek, csupasebbnek. Ő nem takargatta, nem kozmetikázta, hanem vállalta őket, mert ezekben látszik leginkább, hogy ki ő. Aki így szeretett, mert a sebek, amelyeket értünk szerzett, azok írták az ő életét, földi életét. Jézus földi élete erről szólt végső soron. A meg nem értettség, a kirekesztettség, a gúnyolás, a megalázás és kivégzés sebeiről, amelynek a mélyén, a legmélyén ott ég a miért. Mert ő szeretett, mert az Isten szeretett. Azért, mert szeret téged, mert szeret engem, mert szeret bennünket. Azért vannak rajta a sebek. A másik ok, amiért Jézus kéri, hogy nézzünk bele sebeibe, mert azok beszélnek, méghozzá önmagukért, és nagyon fontos dolgot mondanak. Tamást úgy ismerjük meg, mint akinek nem beszéd kell, hanem a tények. Mert hinni akar. Hitetlen Tamásnak nevezi őt a népnyelv. Részben igaz ez a címke, részben azt gondolom, hogy nem. A kételkedése mögött én azt látom, hogy hinni akarás van. Nem megy el a füle mellett, hogy Jézus feltámadt. Nem tesz úgy, mint aki hisz, hogy ne lógjon ki a sorból, hanem vállalja a kétségeit, mert akarja, hogy igaz legyen számára is az, amiről látja, hogy a többieknek milyen nagy örömhír. Bárcsak igaz lenne, hogy Jézus feltámadt. Nem hiszem, amíg nem látom. Mert szeretném, ha igaz lenne, de sajnos még nem tudom elhinni. Tamás nem a sebekben akart vájkálni, hanem Jézus élete feltámadása a sebei ellenében döbbenetesek. Az, hogy Jézus meghalt, olyan durván ott a kereszten, és ő ezt látta, ezt átélte, Jézus feltámadása ennek fényében igazán döbbenetes, hogy ő ebből is kijött, ő ebből is feltámadt. A sebek durvák, sokkolnak, konfrontálnak magunkkal, az élettel, akár Istennel is. És a hit, az igazi hit, az mindig a konfrontálódások között születik, figyeljük meg magunkon. Mikor valami megakaszt, kiakaszt a normál kerékvágásból, más nézőpontba helyez bennünket, amikor valami történik, egy baleset, egy tragédia, vagy csak hallunk valamiről, és ez kiakaszt bennünket, és elkezdünk gondolkozni. És közben észrevesszük, hogy a hitünk érik. A kételyek, amelyek ilyenkor feljönnek bennünk, Isten hogy engedhette, és a többi, amelyek mögött már hinni akarás van, szép lassan lebontják bennünk a rózsaszín ködöt, a megnyugtató félválaszokat, és hirtelen égető, sürgető létkérdéssé válik az Isten helye az életünkben. Hirtelen nem elégszünk meg ilyen megnyugtató félválaszokkal. Hát igen, valahogy úgy történt, biztos Istennek ez is lehetséges. Hanem fontossá válik, létkérdéssé válik, mert velünk történt, mert egy ismerősünkkel, egy szerettünkkel történt valami, ami aztán kiakasztott, megrázott bennünket. És hagyd mondjam így, ez a folyamat nem áll le. Így növekszik, tisztul a hitünk, egyre több félválaszt emésztenek fel a konfrontáló helyzetek, egyre több félválaszt emésztenek fel az új helyzetek, amelyekbe Isten hív bennünket. És egyre biztosabb, tisztább, egyértelműbb lesz az, hogy kiben is hiszünk, kire bízzuk az életünket. Ne féljünk az ilyen konfrontáló helyzetektől, a kételjeinktől, hanem mondjuk ki őket bátran. Mert ezek vezetnek el Jézushoz, ahogy Tamást is elvezették a Jézussal való találkozáshoz. Tamás látni akar. Azt olvassuk, ha nem látom a szögek helyét. Ezt elsőre talán elítéljük, hisz Jézus is megdorgálja a végén, boldogok, akik nem látnak és hisznek. Az itt szereplő szó a látásra a görögül úgy hangzik, hogy horáó, amelyel a tanítványokról is írja az ige, hogy láttuk az Urat, illetve amit Jézus is mond Tamásnak a végén, hogy mivel látsz engem, hiszel. A görögben három szó van a látásra, erről már egyébként volt itt szó, nem akarom hosszan ragozni, csak a lényeg kedvéért hozom ide. Ez a három szó így hangzik. Az első a blepó, a második a teóreó, a harmadik pedig ez a horáó nevű szó. A blepó egy felszínes pillantás, mikor így elsiklik a tekintetünk valami fölött. Ilyen, amikor felszínesen, nagy vonalakban nézzük egymást ismeretlenül. Innen lehet a legnagyobbat ítélkezni. Ebből a felszínes pillantásból. Látok valamit a másikból, és jól megítélem. Na igen, ő olyan. Láttál egy jelenetet a szomszédban, és gondolod, hogy akkor te már tudod, hogy mi történt pontosan. A másik, a teóreó, ebből jön a teória szavunk, az, amikor a látásunkban már elméletek vegyülnek, ilyenkor kombinálunk. Mi nők ebben jobbak vagyunk egyébként. Látunk valamit, és hozzá gondolunk. Például, amikor megmagyarázzuk magunknak, mert hogy ugye mi jobban tudjuk, akkor ránézünk másnak az életére, hogy ez meg ez azért történt vele, mert azt akkor és akkor nem úgy csinálta, másképp kellett volna cselekednie, más kellett volna mondania. Még ez sem a valóság. Vagy igazunk van, vagy nem. Vagy úgy volt, vagy nem úgy volt. Ez még nem valóság. Csak teória. Az ige a Horeót használja arra a látásra, ami egyben felismerést és hittel meglátást jelent. Tamás nem csak ránézni, hanem látni, felismerni, hinni akart. Ő így akarta, így értette, ha nem látom a szögek helyét. Hinni akarom, látni akarom, felismerni akarom, hogy ő Jézus. A konfrontálódások között. Ha ez olyan baj lenne, Jézus nem jelent volna meg csak miatta. Csak miatta visszajön. Tamás, itt vagyok. Látod, csak miattad jöttem. Most már te is hihetsz. Mikor látni, felismerni akarunk valakit, elmerészkedünk odáig, hogy nem nagyképűen megoldani akarjuk az életét, amikor mondjuk valaki elmeséli nekünk a problémáját, hanem odaszegődünk a fájdalma mellé. Ott nincs több kérdés, hogy de miért így csináltad, miért nem úgy csináltad. Mikor igazán meghallgattál már valakit, nem kérdeztél ilyet. Mikor igazán meghallgatott téged valaki, nem kérdezett ilyet. Ezt miért csináltad így? És akkor miért nem azt mondtad? Azt kellett volna csinálni, hogy? Még a hibázásokat, tévedéseidet is a történetedben értették, amikor igazán így hallgattak. Könyv vagy filmélményeinkben átélhettük, hogy a csetlő-botló szereplők között, akiknek végig küzdöttük X oldalon vagy órán át az életét, végignéztük a hibázásait, eljutottunk oda, hogy közünk lett hozzájuk, mert már nem idegenek, már ismerjük őket. Már nem úgy vagyunk velük, ahogy az első oldalon, hogy na, ki ez, vajon miről szól az élete, hanem akit megismertünk és megszerettünk. Mikor így nézünk valakinek az életére, akkor nekünk ajándékozódik az igazi látás és felismerés, hogy kicsoda is a másik. Tamás így látta meg az Urat sebeiben, felkiált, én Uram és én Istenem. Így látja meg a sebekben Jézust. Nem csak felszínesen ránézett, nem állt neki teóriákat gyártani magában, hogy na, akkor most hogy is jött át az ajtón, amikor most ő feltámadt, és akkor most sebek is vannak rajta. Nem ezen állt le gondolkozni. Látott és hitt. Kitette magát Jézus sebeinek. A hithez félre kell tenni a többi hitet. Önmagunkban, a saját meggyőződésünkben, a saját önhitségünkben, abban, hogy mi mindent jól gondolunk és tudunk. A hithez félre kell tudni tenni a többi hitet. Istenhez levett sarokkal lehet csak jönni. Nem tudom, belegondoltunk-e már abban, mit jelent levett sarokkal lenni. Aki nincs cipő, az nem jut túl messzire, főleg ilyen hidegben. De nem nagyon jutunk messzire levett sarokkal, levett cipőkkel. Az egy kiszolgáltatott állapot. Mikor az égő csipkebokornál Mózes azt mondja az ismert jelenetben, hogy vedd le a saruidat, mert szent hely, nem csak azért kéri, mert ez egy szent hely, és ezzel megszenteli, megtiszteli azt a helyet, hanem azért is, mert ezzel azt kéri, szolgáltasd ki magad nekem. Szolgáltasd ki magadat egészen nekem. Le kell vetni az eddigi nagy elképzeléseinket, terveinket, önmagunkba vetett nagy hiteinket, A, B, C, Z terveinket, azokra az esetekre nézve, hogyha majd Isten esetleg mégsem cselekedne. Csak levett sarúval kiszolgáltatottan léphetsz be az Úr szentélyébe. És hadd mondjam így egymáséiba is. Mersz-e így jönni az Úr elé? Nem féltve magadat attól a kiszolgáltatottságtól, hogy mi lesz, ha megérint az ő szava? Akkor mi lesz? Akkor mi lesz, ha változásra hív, és azt meg kell tenni, és az nehéz lesz? Mersz-e úgy jönni, hogy őt akarod látni, rá vagy kíváncsi? Nem felszínesen, egy röpke pillantásra, hogy jó, hogy még meg vagy Istenem, jó tudni. Nem elméletekkel, hogy mit kéne Istennek csinálnia, vagy milyennek kéne lennie, hogy ez nekünk jó legyen, persze. Hanem így, mint Tamás, hogy őt akarod látni. Mert az ilyen látásból találkozás lesz. Igazi találkozás, élő kapcsolat magával a feltámadt Krisztussal. Nézzünk bele, érintsük meg a sebeit, hogy azok megérinthessenek bennünket. Mert a sebek, az ilyen Istennek átadott sebek gyógyulnak és gyógyítanak. Tamás akkor ismeri fel Istent Jézusban, mikor a sebei ellenére látja őt élni. Itt már Uramnak és Istenemnek szólítja. A meghalás emberi dolog, a feltámadás már isteni. Jézus, mint főpap, odaáldozta magát értünk. Megszentelt áldozat, megszentelt sebek lettek az ő sebei. A feltámadása azt jelenti, hogy az Atya támasztotta fel őt. Ez pedig azt jelenti, hogy ha ő egy áldozat volt, értünk hozott áldozat, és az Atya elfogadta ezt az áldozatot, az azt jelenti, hogy sikerült a terv. Sikerült a nagy mentőakció, amit Isten tervezett az emberiségért. Sikerült, elfogadta az áldozatot. Ez pedig azt jelenti, hogy jogot szerzett nekünk, hogy bárki bárhol mondhatja az Atyának, akármilyen, akárhány bűne van, hogy kérem a bűneim teljes eltörlését, kérem az örök életet. Igényelhető bárkinek, éjjel-nappal, akárhol. Egy feltétel van, hogy őszintén akard, és őszintén bánt a bűneidet, és tied az örök bűnbocsánat. Tamás már nem csak a sebeket látja, hanem ezt a győzelmet is. A sebekből fakadó győzelmet, magát Istent. Jézus sebei Istenre mutatnak, és ezáltal gyógyítanak másokat, bennünket is. Meggyógyította az életünket. Ézsaiás így fogalmaz, az ő sebei által gyógyultunk meg. És ez óriási evangélium. Egyrészt önmagában is, hogy Jézus feltámadt. Hogy van bűnbocsánat és örök élet, de az is, hogy a mi sebeink is megszentelődhetnek. Hogy nem kell, hogy örökké fájjanak. Ha az Úrnak adjuk oda őket, és ha a feltámadást, gyógyulást is tőle nyertük, akkor az Úréi lesznek. Jézus sebei, gyógyult sebek már itt. A szögek nyoma még megvan, de már nem vérzik, nem gennyes, nem fáj. Az ilyen sebet meg lehet mutatni, mert Istenre mutatnak, akkor nem fájnak a kíváncsi kérdések, hanem sebeink tudnak bizonyságok lenni, hogy létezésük ellenére vagyunk úgy, ahogy vagyunk, Istennel. Azok ellenére vagy ott, ahol vagy, amik történtek. Azok ellenére élsz Istennel, azok ellenére jutottál oda, ahová már eljutottál, mert Isten kihozott abból a mélységből, amiben belekerültél. És ez mind Istenről beszél. Hogyha az Atya Jézus gyötrelmes sebeit begyógyította, ha halálból feltámasztotta, a halálból, akkor ezt velünk is megteheti. Legyünk akármilyen mélyen, akármilyen fájdalmakkal. Az, aki Krisztust feltámasztotta azzal az erővel, ugyanazzal az erővel, rajtunk is csodát tud tenni, és akar. Az igazán mély sebeinkbe kicsit belehalunk mi is. Ez mind halál, kis halál. Ahogy egy fájdalmas válás, vagy egy gyász kiszakít belőlünk egy darabot, és elviszi tőlünk örökre. Ez mind halál. De ha Krisztussal éljük meg ezeknek a fájdalmát, ha neki mutatjuk meg a sebeinket, akkor lesz vele együtt feltámadás is ezekből. Lehetséges. Még abból a legnagyobb fájdalomból is lehetséges a feltámadás, amit most érzünk. Igaz beszéd ez, mondja Pál apostol, ha vele együtt haltunk meg, vele együtt fogunk élni is. Ha pedig már átéltük a gyógyulást, Jézustól tanulva ne szégyeljük a sebeinket. Hiszen ne feledjük, Jézus koronája a sebei. Nem győzedelmi címerrel jött vissza, hanem a sebeivel. A mai világban nem éppen a sebek visznek bennünket sikerre, hanem épp az, hogy mindenki megpróbálja sebmentesnek bemutatni, vagy beállítani az életét, vagy éppen megpróbáljuk úgy beállítani, hogy igen, ezek a történtek velünk, de hős voltam, és mindezt kibírtam. Életünk hajótörései, nem éppen a szakmai önéletrajzunk nyitányai. Mégis, Istennek kellenek a sebeid, mert Jézusé is kellett. Minek kellenek azok neki? Hát azt írja, hogy az én erőm erőtlenség által ér célhoz. Isten ott tündököl legjobban, ahol legnagyobb a sötétség. Neki mind kitűnő, nem kitűnő és kimagasló érdemeink reflektorfényei kellenek, hogy rajtunk keresztül eladja magát másoknak, hiszen végülis ezt csinálja a világban mindenki más is. Gondoljuk, hogy Isten is ezzel a módszerre dolgozik. Ezek csak torz képet mutatnának róla is, meg rólunk is. Neki a sebeink kellenek, mert azokban vagyunk igazán önmagunk. Azokban vagyunk önmagunk, ez fájdalmas. Fáj arra gondolni, hogy az vagyok, akit megcsaltak. Az vagyok, akit bántottak. De hogyha Istennel ezt átéltük a gyógyulást, átéltük a feltámadást ebből, akkor megíjjuk azt, hogy igen, ez vagyok, de Isten hozott ki abból. Most már nem csak ez vagyok, hanem az vagyok, akit Isten meggyógyított. Az vagyok, akit Isten feltámasztott. ahogy Krisztussal együtt meghaltunk, vele együtt fel is támadtunk az örök életre. És így tud leggyönyörűbben tündökölni az Isten az életünkben. Istennek tehát a sebek kellenek, nem a nagy sikerek, hitbeli vagy vallási produktumok, amiket előállítunk. Persze nyilván nem akarom azt mondani, hogy Isten nem használja a talentumainkat, vagy az örömeinket, sikereinket is, természetesen használja őket. De gondoljunk abba bele, hogy Jézusnak is leginkább, legmélyebben, legeklatánsabban a sebeit használta fel, a kereszt halálát használta fel, hogy megmutassa, hogy szereti ő az embert. Ha nem ez kellett volna, elég lett volna az, hogy Jézust elküldi, hogy prédikáljon egyet, vagy gyógyítson meg néhány beteget, hiszen ezekben is megjelent az Isten országa, az ige hirdetéseiben, gyógyításaiban is. De Istennek mégis a sebei kellettek. Jézus sebei kellettek ahhoz, hogy meglássa a világ, hogy hogyan szeret az Isten. Isten nem dolgozik hazug, manipulatív kozmetikázással, hogy eladja magát. Ha mi a sebeinkben vagyunk azok, akikké lettünk, akkor ő ezekben mutatja meg önmagát. A feltámadott Jézus sebei tehát őt magát teljes valójában mutatják meg annak, aki Isten fiának, aki halálosan szereti az embert. Mert ez Jézus, ő az Isten fia, aki halálosan szereti az embert. Ilyen halálosan. Sebei beszélnek. Ha igazán őt akarjuk látni bennük, és nem saját elképzeléseinket vagy válaszainkat. És sebei gyógyultak, mert Isten még ezt is be tudta gyógyítani. Még ezt is meg tudta gyógyítani, a világ legnagyobb fájdalmát, a szeretet legdurvább elutasítását. Hogy az Isten fia, aki nagyon szeret, maga a Teremtő Isten teremtményei által egy szemétdombon végzi. Belehalt a szeretetébe. Ez a legdurvább elutasítása a szeretetnek. És Isten még ezt a sebet is be tudta gyógyítani. Még ezt a fájó sebet is. Neki még ezt is volt hatalma gyógyítani. Neki még a te életedet is van hatalma gyógyítani. Helyreállítani. Vedd le saruidat és szolgáltasd ki magadat egészen neki. Amen. Jöjjetek, imádkozzunk! Úr Jézus, köszönjük neked a sebeidet. Köszönjük, hogy vállaltad. Köszönjük, hogy értünk is vállaltad. Hogy nem csak a sebeket, de az ezekkel járó fájdalmat, gyötrelmet is. Hogy vállaltad a halált is. És köszönjük neked, Atya Isten, hogy feltámasztottad őt a halálból, és hogy van hatalmad arra, hogy feltámaszt bennünket is. Segíts nekünk, Istenünk, hogy ki tudjuk szolgáltatni magunkat egészen neked, hogy ne féljünk ettől a gyógyító, érintő kéztől, amellyel jössz felénk, hogy ne féljünk a te érintésedtől, hogy megérintsd a mi sebeinket, a mi fájdalmainkat, a nehézségeinket, amelyeket talán még sosem mutattunk meg senkinek. Köszönjük, hogy neked van hatalmad felettünk, van hatalmad a fájdalmak felett is, volt hatalmad a halál fölött is. Kérünk, hogy így vigasztalj, így gyógyíts bennünket, így állj most azok mellé, akik igazán nagy mélységekben vannak, gyászban, betegségben, elhordozhatatlan fájdalmak között. Kérünk, hogy légy ott mellettük. És kérünk, hogy adj nekünk erőt, Szentlélek Isten, hogy bizonyságot tudjunk tenni rólad akkor, amikor erre hívsz bennünket, hogy mutassuk meg a sebeinket másoknak is, amelyeket te már meggyógyítottál. Hogy azok beszéljenek helyettünk rólad önmagukért, arról a hatalomról, amellyel felettünk is gyakorlod a hatalmat, amellyel irányítod ezt a világot, a te végtelen bölcs, erős hatalmadról. Kérünk, hogy így áldj meg egyen-egyenként bennünket. Amen. Mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod,
Fennállva vegyük Isten áldását. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunk Jézus Krisztust. Amen.